Üdvözlök mindenkit, ez a Fülke a HVG közeleti podcastja, én Tóth Rihárd vagyok, beszélgető partnerem pedig egyben kollégám és barátom Gergely Márton. Szia Marci!
Ahó, szia Ricsi!
Továbbra is a négy fal között készítjük ezeket az adásokat.
Skype-on
igen. Gondoltam, hogy kimegyek az erkére és ott felveszem, de a Kaufmann Balázs kollégánk, aki ezeket a felvételeket mindig rendezi, nem lett volna túl boldog, hogyha a háttérzajokkal kell foglalkoznia, de innen az ablakból kinézve parádés idő van. Mi is csak telefonon vagy cseten tartjuk a kapcsolatot, Marci. Hogy bírod?
Hűha! Ezen a héten megint rosszabbul. Eléggé váltakozó és hullámzó a dolog. Nagyon nehéz egy olyan munkát végezni, mint a miénk a távolból. Nagyon sokszor volna szükségünk arra, hogy gyorsan kicsi dolgokat megbeszéljünk, összenézzünk, hogy mi az, amivel foglalkozni kéne, mi az, amiben a szükség volna többre, mi az, ami talán eltúlzott. Tehát egy újság attól működhet, meg attól jó, meg attól szeretik megvenni, hogyha heti lapról van szó, hogy valami fajtaképpen súlyoz egy végtelen hírfolyamból egy véges terméket csinál, és ilyen téren kirakja azt, hogy mi az, amit fontosnak gondolunk. Ezt úgy csinálni, hogy mindannyian otthon vagyunk, és telefonálgatunk, meg videócsettelünk, meg pötyögünk egymásra, nagyon nehéz és nagyon nehézkes, és hát sokszor emiatt egy ilyen gödörhelyzetet teremt, de azért azt remélem. Sokszor ugye a gödörhelyzet azért is van, mert nagyon rá kell feszülni akkor, amikor a munka van, és ha nem csinál az ember jót, akkor utána nem is tud visszasüllyedni. És én azt érzem, hogy jókat csináltunk az elmúlt hetekben, az e-heti lapszámot kifejezetten erősnek, meg jónak érzem. Ha szabad, így már privatizálnom is elkezdtük. De hát egy ilyen jó élmény után jön a visszacsúszás, amikor megint kicsit, mint egy ilyen hangszigetelt szobában lennénk, és az ember fülének fáj, hogy nincsen, nem hall semmi vízhangot.
Abszolút, én is borzalmasan tudok megélni napokat. Az egésznek van egy olyan mókuskerék jellege, amit ugye az operatív törzs, meg a különböző bejelentések így kereteznek, de hogy minden áldott nap ugyanabban négy falban csinálod ezt megállás nélkül, és a legborzalmasabb ebben az, hogy tényleg nem látod a végét. Tegnap már azt, ugye pénteken beszélgetünk, szóval csütörtökön már azt jó hírnek gondoltam, amikor elolvastam az El Paisón a Pedro Sánchez spanyol miniszterelnöknek a bejelentését, ami egyébként egy nagyon komor bejelentés volt, hogy most értek fel a csúcsra, most vannak a legkritikusabb napokban, és a beszédét azzal zárta, hogy innentől már akkor kifele megyünk az erdőből, és utána beszélgettem valakivel erről, akinek én ezt egy jó hírként tálaltam, hogy lám, valakik már kifelé mennek, és szerencse a szerencsétlenségben, hogy akkor Pedro Sánchez is azt mondta, hogy már látjuk a fényt az alagút végén, mi meg nem tudjuk, hogy hol van ennek a vége, és kvázi Vátesként, ilyen önjelölt Nostradamusként, egyébként akkor nem tudtam, és nem is tudhattam, hogy Orbán Viktor miről beszél a pénteki rádió interjújában, de ő is azt mondta, hogy hát még nem látjuk a fényt az alagút végén, és nekem ez a legaggasztóbb ebben az egészben, hogy nem tudom, hogy egy hónap múlva, két hónap múlva, vagy három hónap múlva is ugyanígy a lakás lesz a munkahelyem, amit én nagyon nehezen küzdök le minden egyes nap egyébként.
Én egyszer olvastam arról, és pont a mai Orbán nyilatkozat ilyen téren vissza is hozta az emlékét, hogy ugye az ember pszichéje nagyon igényli ilyenkor a jó hírt, vagy ilyenkor azt a hírt, ami azt mutatná, hogy ez hamarosan véget ér, de hogy minden jó hír egyszerre a könnyelműség irányába vezet, Tehát, hogy az, hogy Sebastian Kurz, ez egy osztrák cikk volt, hogy az, hogy Sebastian Kurz nagyon szigorúan és nagyon könyörtelenül fogalmaz, az egy jó és helyes kommunikáció. Kell megnyugtatónak is hatni, de nem szabad hibás reményeket ébreszteni, mert az a fegyelemnek a megkerülőzéséhez vezet, már pedig jól lehet látni, hogy a vírus ellen egyedül az segít, hogyha távol tartjuk magunkat egymástól. Ilyen téren szerintem Orbán Viktor ma helyesen beszélt, amikor azt mondta, hogy ő még egyelőre nem akar csalóka reményt táplálni. Azt nem tudom, hogy az viszont jó ötlet volt-e, hogy határtalan időre van meghosszabbítva a kijárási korlátozás. Ott én szerintem ugyanúgy, ahogyan a felhatalmazási törvénynél is lehetett volna azt mondani, hogy ezt felülvizsgáljuk 4 havonta, ugyanúgy lehetett volna azt mondani a kijárási korlátozásra, és 2 hét múlva, ez most 2 hétig érvényes. Én értem, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy korlátlan időre, de hetente felülvizsgálják. A mostani felülvizsgálat csúszott, és pont ezek a bizonytalanságok, hogy mihez kell tartanunk magunkat, ezek rontják pszichésen a helyzetet. Tehát, hogy itt egy nagyon furcsa balanszt, tehát egyensúlyt kéne találni a hivatalos szervnek, hogy egyszerre legyen őszinte, kemény, és ne próbáljon hamis reményt támasztani. A másik oldalon viszont feleslegesen, tehát hogy valami fajta mérföldköveket jelöljön ki, ami alapján az emberek legalább tudják tervezni azokat a közvetlen jövőjüket. Én szerintem mind a kettő dolog fontos lenne, de nyilván az egész helyzetnek az is a nagyon-nagyon nehéz és kilátástalan része, hogy egyszerűen érthetetlenek az adatok, érthetetlen az, hogy mi hogyan alakul, és mi hogyan történik. Ugyanakkor ma délelőtt azt olvastam, tehát tegnap azt olvastam, hogy van egy honlap, de most miután itt így 4 fal között vagyunk, és ezért számítógép előtt ülök, ezért akár meg is tudom keresni, hogy mi a neve. Van egy honlap, ahol tehát az a euró, momo.eu nevű oldalon mutatják a heti alakulását a halálozásnak 24 európai országban, köztük Magyarországon is egyébként, és már fönt van a 14. heti adat, ez március végi adat, ahol az látszik, hogy Franciaországban az egy évvel ezelőtti 14. heti halálozáshoz képest 41%-kal magasabb a halálozási szám, mint a megszokott. Az egész 24 országban a sok éves átlagban a 14. héten bekövetkező átlagos 60 ezres halálozási szám helyett 70 ezer a halálozási szám, és ugye ez még egy megkésett adatrögzítés, tehát még a plató előtt, tehát még a spanyol felemelkedés előtt, és már most látszik, hogy egy háromszögben körülbelül a Pó-fennsík Angliáig és Spanyolországig. Ez a háromszög, ami magába tartalmazza ugye Franciaországot, Hollandiát, Belgiumot. Itt nagyon erősen, 7 országban nagyon erősen kiugrik a halálozási adat. Magyarországon egyelőre nem látszik semmiféle kiugrás, pedig Magyarország is ezen az euromomo.eu oldalon azok közé, az országok közé tartozik, amelyeknél heti az adatszolgáltatást, tehát látni fogjuk. És hát ugye egy olyan napon beszélünk, amikor nem kicsit, tehát hogy nem tudom, hogy mennyire emlékszel, Ricsi, de talán meg háromszorozódott mára az eddigi legmagasabb új fertőzöttek száma Magyarországon. Tehát, hogy eddig olyan 70 körül volt a legmagasabb napi.
Igen, hát a mostani 210-es emelkedés az döbbenetes mértékű.
Tehát egyetlen egy nap 210-en emelkedett, és ugye a másik oldalon újabb 11 halálos áldozatról számoltak be. Ha jól számolom, ez azt jelenti, hogy 39 halálos áldozat volt az elmúlt 4 napban, az összes 77 magyar áldozatból. Tehát, hogy a magyar halálos áldozatok felét az elmúlt 4 napon kellett sajnos regisztrálni. Tehát, hogy pont most Magyarországon történik valami, amit még nem látunk és nem értünk, és azt se tudjuk, hogy mi a következménye. Mindez idáig jól vitt. Egyrészt úgy látszik, hogy szerencsénk is volt, másrészt jól is vizsgázott a magyar egészségügy a jelek szerint talán a magyar járványügy, nem tudjuk, mert nem tudom, hogy mennyire hihetőek az adatok, meg hogyan van, meg elég tesztet csinálunk-e, tehát az kétségbejtő a dolog, és hát ezen nem segít, hogy Müller Cecília leginkább összevisszaságban szeret beszélni a küszöbön álló robbanás és a sikerült megfékeznünk című közlései 24 órán belül követték egymást. Tehát én néha már tényleg azt hiszem, hogy a legújabb híresztelés és hamis hírterjesztés büntetőjogi kategóriája óta Müller Cecíliát valójában már szinte nem is lehetne már idézni Magyarországon.
Közben én is felmentem erre az euromomo.eu honlapra, aki nyugodt napokat szeretne magának itt a húsvétolás alatt, azoknak egyébként nem nagyon ajánlom. Döbbenetes görbék vannak, és a térkép is egyébként a kék minden árnyalatában tündöklik, és a sötét kék az tényleg a Franciaország, Olaszország, egyébként Svájc, a Benelux államok, Nagy-Britannia, tehát Anglia és Spanyolország. Tényleg ezeket az országokat nevezik gócpontnak itt Európában. Amerikát ugye nem mutatja, de hát ott is egészen tragikus a helyzet.
Ugye még egy dolgot lehet talán ehhez hozzátenni, hogy azt lehet látni ezen az Euromomon, hogyha megnézi valaki, lent az összes korosztályban lévő halálozási számoknál, hogy azért a téli időszakban mindig van egy influenza okozta megugrás, ami jól látszik, és hogy a jelenlegi koronavírusos halálesetek abba az irányba mozognak, mint legutoljára egy 2016-os súlyos influenza járvány esetében. Ugyanakkor az a megdöbbentő a dologban, hogy a 2016-os influenza járvány halálos áldozati kiugrása úgy ismétlődik meg a koronavírus alatt, hogy közben ezek az országok zárva vannak. Hogy úgy, hogy ezek az országok szájmaszkot hordanak, hogy megállt az élet a turizmusban, megállt az élet a vendéglátásban, tehát, hogy egészen elképesztő az a helyzet, hogy a legszigorúbb kényszerintézkedések mellett Franciaországban immáron, ha valaki sportolni akar, akkor egyrészt nyomtatnia kell otthon egy papírt, amivel leírja magának az engedélyt, hogy mit csinál, és egy órára mehet ki, de most már csak a lakóházának az 1 kilométeres körzetében is van egy app, ami megnézheti, hogy elhagyta-e vagy nem hagyta el. Tehát csak a legszigorúbb környezetben lehet mozogni már a házon kívül is, és így tudják a számokat a legdurvább influenza járványok szintjén tartani. Tehát ha ezt a betegséget hagyták volna elszabadulni, akkor ezek a számok sokkal-sokkal rosszabbul néznének ki.
Ha már a sportolást meg a futást említetted, én azt éreztem, amikor Orbán Viktor csütörtökön egyébként egynapos csúszással és próbálta a lehető legtovább kitolni ezt az időpontot, hogy mikor jelenti be a kijárási korlátozások jövőjét. Azért az egy végtelenül, hát nevezzük nem tökösnek, vagy gyáva lépésnek. Egyébként mindenféle időbeni korláttal együtt, vagy korlát nélkül végtelenül gyáva volt az a lépés, amit ezzel egyébként rátolta a polgármesterekre a döntést. Azzal együtt, hogy én már hetek óta nem járok a Margit szigetre futni, mert tényleg döbbenetesen sok ember van kint. Próbálok ilyen alternatív útvonalakon, itt a Budai utcákban felle, de az, hogy ezzel a kényelmetlen és kellemetlen döntéseket majd Karácsony Gergely meghozza, az egy egészen új oldaláról mutatta meg Orbán Viktort. Egyébként azóta leizárták a Margit szigetet és a hasonló turisták által és az emberek által frekventált helyeket, de számomra ez meglepő volt az Orbáni bejelentésben.
Én Putyinról olvastam azt, hogy a Putyin azért késlekedik és kezeli rosszul ezt a válságot, hogy nagyon sokáig úgy próbált tenni, mint hogyha kemény lenne a koronavírus, de az oroszok még keményebbek, hogy ő nem szereti az ő népét igazából sanyargatni, tehát hogy ő igazából örömhíreket szeret elmondani, meg pozitív dolgokat, hogy az orosz hadsereg megint milyen erős, meg ugye most akarta megünnepelni, és ez minden bizonnyal kútba esett a nagy orosz honvédő háború 75. évfordulós lezárását, tehát illetve azt, hogy a szovjet-orosz csapatok, ugye az ő történetírásuk szerint felszabadították Európát a nácizmus alól, hatalmas parádét szerveztek Moszkvára, felvonultatva a világ összes számottevő politikusát. Ugye ez ugrott, és hát nagyon nehezen találta azokat a szavakat. Szerintem Orbán Viktor is hasonlóan van, az nem, egyszerűen nem az ő habitusa, hogy kijön és azt mondja, hogy nem tudunk mit csinálni, nincsen pillanatnyilag semmiféle gyógymód, mossanak kezet, és hát kiki hitélete szerint imádkozzon, vagy fohászkodjon, vagy bármit csináljon azért, hogy a fertőzöttek és a halottak száma minél alacsonyabb legyen. Ez nem egy Orbán Viktori helyzet. Így aztán lehet látni, hogy még mindig megy ez a hadakozás, és próbálja áttolni másokra. Ugye nekem a mai nap ennél is diszonánsabb volt, hogy már ugye az egyik idős otthonban történt átfertőzöttségnél azonnal elkezdte a politikai bűnbakkeresést. Tehát, hogy egy olyan helyzetben, ahol ők állandóan azt mondják, hogy fontos a teljes nemzeti egység, és nem a politikai vitáknak az ideje van, és erről senki nem tehet, és ebben együtt vagyunk, és együtt dolgozunk, abban a pillanatban, hogy van egy gócpont, ahol ki lehet szerintük mutatni, hogy az valamelyik önkormányzatnak a hibája, amely nem az ő pártjuk által van vezetve, abban a pillanatban Orbán Viktor képtelen disztingválni, és azonnal politikai felelőst kell találni. Mondom, miközben, ha mi leírunk egy osztrák szakértőnek a véleményét a magyar adatokról, meg nem nevezve abban, hogy mi ezt kormányzati kritikának szánjuk, abban a pillanatban Bajer Zsolt gazembert kiállt ránk, és kivonja tollát, és cikket ír, hát lelke rajta, nem tartok
nem
se.
Nem tudom, láttál-e mostanában a Magyar Egyet köztévét, amikor csütörtökön vártam a bejelentést, hogy mi lesz a kijárási korlátozások jövőjével, akkor ez a bejelentés nem a 100 milliárd forintból, adó forintból fenntartott köztévén jött le, hanem megint Orbán Viktor Facebookján, de az volt az információ sokáig, hogy a köztévén, és egyébként volt is egy ilyen inzert, hogy Orbán Viktor bejelentése hamarosan, csak itt az M1-en, és mivel jó sokáig követtük, mivel nem tudtuk a pontos idejét, hogy mikor lesz a bejelentés, nagyon sok híradón kellett átrágnom magamat. Minden egyes híradó azzal kezdődött, hogy a főváros fennhatósága alatt lévő idős otthonban Karácsony Gergely mulasztása miatt emberek halnak meg. Így azért tényleg nehéz félretenni a pártpolitikai logikát, ahogy egyébként Orbán Viktor ezt kérte, még azzal együtt is, hogy mindannyian, vagy mindegyik pártnak megfelezte a párt támogatását erre az évre. Az M1 az továbbra is háborús logikában harcol, csak éppen nem a koronavírus ellen, hanem Karácsony Gergely ellen.
Hát igen, hát ezek ugye szánalmas próbálkozások, tehát ilyenkor az ember visszakérdez, hogyha Budapesten minden Budapestről szól, akkor Orbán Viktor nem csinált itt semmit, tehát hogy akkor nyilván a Várkert Bazár is Karácsony Gergely miatt ilyen szép, tehát az egésznek nincsen semmiféle logikája. Csak az egyetlen egy logika, hogy valahogyan megpróbálják a politikai kárát ennek az egész válságnak minimalizálni, illetve a saját érdekükre fordítani. Ami végtelen csalódás ebben az állapotban, hiszen erre nem volna olyan értelemben szükség, hogy a világ minden országában pillanatnyilag a hatalmon levőknek a népszerűsége emelkedik. Egyszerűen azért, mert az emberek azt várják a hatóságtól, hogy a hatóság megoldja a feladatot, hogy a mentő vigye el, aki tüneteket mutat, és szállítsa kórházba, hogy a rendőr tartassa be a kijárási korlátozást, és így tovább. És miután az állami szerveket az emberek összetévesztik a kormányokkal, ezért a kormányok népszerűsége nő, legyen az liberális, vagy egyébként őskonzervatív. Ugye nálunk a probléma az, hogy a maga Orbán Viktor és a pártja is összetéveszti az államot a kormánnyal és a kormánypárttal, tehát teljes lerablása és privatizálása zajlik azoknak a dolgoknak, amiknek függetlenül kéne működniük, és most még teljesen fölöslegesen politikai népszerűségmeccset is vívnak, mondom úgy, hogy a következő másodpercben ugrásra ítélik el, ha valaki is abba az irányba kezdene mutogatni, hogy itt a kormányzat miatt lenne több fertőzött, vagy magasabb halálozási esetszám, mint másutt.
Igen, az teljesen engem megdöbbentett, hogy ez egyébként nagyon alacsony népszerűségnek örvendő Emmanuel Macronnak is a népszerűsége folyamatosan emelkedik, ahogy egyébként a szinte az összes hatalmon lévőnek. Csak a saját magunk által írt cikkre tudok itt visszautalni a Heti Lapban, hogy ezért majd a gazdasági válság, ami ezt követi, az ezen változtatni fog minden bizonnyal. És zárójeles megjegyzés, hogy Amerikában viszont, ha jól emlékszem, a csütörtök este között legfrissebb felmérések szerint Biden 11% ponttal vezet Trump előtt, ott azért egy teljesen más meccset vív a koronavírus és a politika egymással.
Hát és sokkal súlyosabbak voltak a mulasztások, tehát, hogy úgy tűnik egyenlőre, hogy a magyar lépések megfelelőek lehettek. Ez most ezekben a napokban fog igazából, azt hiszem, kiderülni. Tehát az előttünk álló egy hét nagyon sok mindent el fog mondani arról, hogy valóban sikerült-e a legrosszabbat elkerülni, és sikerült-e a vírus terjedését a kórházi kapacitások szintjén tartani. Ha sikerült, akkor a járványügy mindent megfelelően csinált. Azt már látjuk, hogy az Egyesült Államokban a politika hatására, a politikai érdekből történt rossz döntéshozatal miatt a járványügy nem tudta megfelelően kezelni a helyzetet. Tehát itt még Magyarországon nem tartunk.
Próbáljuk a végét egy kicsit személyesebbre venni. Én minden nap új oldalamról ismerem meg saját magamat, amióta, ha jól tudom, akkor, de egyébként nagyon rossz vagyok ebben, harmadik hete dolgozom itthonról. Neked mi az a három dolog, Marci, ami a legjobban hiányzik, és mi az a három, ami ilyen pozitív csalódásként ért, és meglepődtél azon, hogy ez így is működik?
Kezd te, majd akkor lehet, hogy ihletődöm.
Ami a három dolog, ami legjobban hiányzik, az, hogy minden nap be tudjak menni a munkahelyemre. Én korábban is úgy működtem, hogy élesen próbáltam elválasztani a munkát és a magánéletet. Hétvégén is egyébként tök üresen Kongó szerkesztőségbe bementem. Ez kegyetlenül hiányzik. Játszottam, és játszom is egyébként egy kosárlabda csapatban is, meg egy futball csapatban is. Rettentően hiányzik a labda és a társas érintkezés a sportolást tekintve. És mivel nem akarok nagyon sokat csalni a saját magam által elkezdett játékban, ez a második pont az, hogy hogy én futballt lássak a tévében, vagy akár élőben, profi sportolókkal, az egyébként kezd egyre kegyetlenebbül hiányozni. A harmadik meg egy mozi, egy koncert. Azért ezek olyan megszokott dolgaim voltak korábban, ami fel sem tűnt, és, de ez akár egy utazás is. Azzal együtt is, hogy akár hazautazzak a szüleimhez. Ezek azért már mind kezdenek így fájóan hiányozni. Viszont amiket megtanultam, vagy amik így jó érzéssel töltenek el, az az, hogy tudok itthonról is dolgozni, nyilván nem olyan hatásfokkal. Hogyha nem lenne ez a járvány, és nem lenne egyébként egekben az olvasottság, akkor azért ez másnak is feltűnne szerintem. Így csak én érzem belülről, hogy azért nem vagyok ugyanolyan hatékony, de ezek a hírek azért elviszik a történetet. Ez az egyik. A másik az, hogy ezek az esti egészségügyi séták, ezek olyan dolgok, amiket jó lenne megtartani majd akkor is, amikor elmúlik ez az egész. A harmadik pedig az, hogy például az előttünk álló 4 napra, a húsvét alatt nem nagyon kicsi célokat tűztem ki magamnak, amiket szeretnék teljesíteni. Például elolvasni egy szigorúan vett szép irodalmi könyvet, vagy rendbeszedni a LinkedIn profilomat. Ezek olyan dolgok, amiket itt a karanténban tűztem ki magamnak, hogy így próbáljak túlélni, de tök jó lenne majd akkor is tartani ezeket, amikor visszatér a normalitás.
Egy kicsit olyan vagy, mint a optimista 100 évesek. Egyszer olvastam erről egy cikket, hogy a 100 évet megélőknek meglepő módon vannak kis apró terveik. Hogy valójában erről szólt a cikk, hogy lehet, hogy az, hogyha valaki optimistán és tervezve néz a jövő felé, az jobban is konzerválja magát. Tehát, hogy a 80 éves emberek átlagának kevesebb előreutaló terve van, mint a 100 évesek átlagának. Tehát, aki addig elél, az ilyen pici apró pozitív dolgokat kitalál magának. Hát akkor
A
úgy látszik,
karantén
karanténban
az
100
száz éves
éves lett.
csinált. Igen, a karantén 100 éves csinált a 30 éves énemből. Ezt nem kommentálom.
Igen, gondolj azért bele. Hát ugye itt tőled egy légvonalban, nem tudom, 3 kilométerre a alapvető helyzetet a két 8 és 10 éves fiúgyermek határozza meg, és hát ez teszi az egészet nehezebbé, meg hát. Szóval sokat gondolkodik az ember azon, hogy mi a felelőssége, mi marad ebből meg, majd pszichésen mit kell ebből levenni a várról, de közben meg egyszerre csak az ember nyakába omlik az. Egy jó helyzetben ugye egy gyerek számára ott vannak a játszótársak, ott vannak a tanárok, ott vannak a sportórák, ott van egy-két külön óra, ott van egy kis ideje, ameddig akár már egyedül mozog, vagy együtt, de olyan villamoson vagyunk, kicsit a gondolatait tudja rendezni, és akkor ez most mind bezáródik a 4 fal közé, és hát ez feszültségeket szít, vagy kelt magukban, mert nem tudják mindig jól magukat elfoglalni, nem tudják kiktombolni magukat, nem tudják kidumálni magukat, nem tudják a fantáziáikat úgy kiélni, ahogyan kéne, és az, hogy ezt hogyan lehet számukra pótolni, meg lehetővé tenni, ez egy borzalmasan nehéz helyzet, főleg úgy, hogy az embernek közben magának is mindent el kéne intéznie, és akkor ehhez jön az, hogy láttam valahol nagyon frappánsan, hogy most ebben az időszakban a szülők végre megértik, hogy miért nehéz a tanárnak lenni. Hát én nem ezt értem meg, én a konyhás nénik dicséretét tudnám zengeni, ugyanis a mi háztartásunkban nagy részt a konyha rám van bízva. Hát két ekkora gyerekre reggelit, 10 órait, második 10 órait, ebédet, uzsonnát, második uzsonnát, vacsorát és késői vacsorát tálalni, produkálni, az egy nehéz kihívás. Tehát innentől kezdve, ami hiányzik, az például az elviteles kajahely, a kész ételvásárlásnak a könnyebb megoldhatósága. Ez biztosan hiányzik. Hiányzik egyszerűen az emberekkel való beszélgetés, a egymás szemében nézés. És hát hiányzik a városi biciklizés, az egészen biztosan. Hogy mi a pozitív, azt hiszem nálunk itt az derült ki, hogy valahogy ebben a leterheltségben, tehát hogy miközben home office-olunk, még több a munka, mint előtte volt, de valahogyan barátok egymásra jobban odafigyelünk, tehát hogy többet beszélgetek a jó barátaimmal, akikre általában már nem szokott idő maradni, meg rákérdezünk egymásra, meg odafigyelünk egymásra. Ez jó érzés, ez nagyon jó érzés. Jó érzés, hogy tudok otthon görgön biciklizni, bár ez már nyilván az a része, ami senkire nem igazán tartozik, tehát valamennyit tudok otthon sportolni. És hát jó érzés az, hogy fönn tudjuk tartani a heti lapot, és akkor már haza beszélek. Tehát, hogy jó érzés, hogy föl tudjuk tartani a heti lapot távmunkában is, és hogy azt érzem, hogy ütős erős címlapjaink voltak, és látszik, hogy nem mi fogjuk hagyni magunkat megfélemlíteni, tehát hogy megyünk tovább előre, mintha nem lennének a nyakunkon, és egyébként a másik oldalról értjük törvény nélkül is a plusz felelősségünket, ami egy járvány idején van, ennek meg kell felelni, és tényleg 5-szer, 6-szor át kell gondolni, hogy mi az, amit leírunk, és hogyan írjuk meg, hogyan fogalmazzuk meg, és ennek állandóan igyekszünk is megfelelni, tehát én azt gondolom, hogy szakmailag sok mindenre lehetünk büszkék, még akkor is, hogyha többet tudnánk kihozni magunkból, hogyha egymás mellett lehetnénk.
Abszolút, és ez egyébként igaz, akár az online-ra, akár a heti lapra, hogy ember feletti az a munkamennyiség és az a minőség, amit napról napra, meg hétről hétre egyébként a függetlennek maradt magyarországi sajtó többi része is, és egyébként a világ többi részén is, amit az újságírók, persze ez sehol nem összehasonlítható, és sehogy sem az egészségügyi dolgozók helytállásával, de én egyébként ilyen alapos és ilyen jó cikkeket nagyon rég nem olvastam, mint mostanában.
Én számomra egyébként volt emiatt is egy jelentős csalódás, amikor a Orbán kormány meghűült, mert volt egy, minthogyha lett volna egy kis reménysugár, amikor te is ugye jártál az operatív törzs sajtótájékoztatóira, mások is jártak, és ott a HVG is, lehet, hogy ránk szóltak, hogy csak két kérdés, vagy nem tudom, hogy szűken vegyük a kérdéseink számát, de minthogyha még nem derült volna ki, hogy milyen kommunikációs csapás irányon lenne a Fidesz sajtó, még ők is néha föltettek értelmes kérdéseket. Tehát minthogyha olyan lett volna, hogy én szerintem a sajtó, a független sajtó érti a felelősségét ebben a helyzetben. A kormánypárti sajtó úgy tűnik, hogy újra nem érti, és az a baj, hogy a magyar kormány is úgy döntött, hogy ő se kér abból, hogy partnerek tekintsék kölcsönösen egymást a kormány és a sajtó. Pedig szerintem ennek a jele március legelején ott volt a levegőben. Lehetett volna így is dönteni, nem így akartak dönteni.
Újabbok arra, hogy a lehető leghamarabb túl kell lennünk ezen az egészen.
Igen. És hát hozzá kell tennünk, hogy akár kunyereválásnak akarja bemutatni az állami tévé, meg a fideszes sajtó többi része, amelyik ugye arra vár, hogy a megfelelő állami hirdetéseken keresztül a életképtelen termékeiket fönntartsák, akár eltekint a minősítéstől. Igen, fontos az, hogy azok, akik szeretik, a független, kritikus és a dolgoknak utána kérdező sajtót, azok segítsenek ezeknek a sajtóterméknek a fennmaradásában. Vásárolják a heti lapunkat azon a kevesebb helyen, ahol lehet, mert nagyon fontos. Fizessenek elő a HVG 360-ra, és támogassák a konkurenciánkat is, miután minket már természetesen támogatta.
Ebben az adásban egy újabb különlegesség az, hogy most tiéd lett a végszó. Marci, köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni. Nekem kifejezetten jól esett, nem csak emberileg, hanem szakmailag is hallani a hangodat. Mindannyiunknak azt kívánom, hogy egy kicsit tudjunk pihenni az előttünk álló pár napban, és utána pedig folytatjuk.
Elmarad a lábmosás és a körmenet, tudtam meg itt a Városmajori templomnál ezen a húsvéton, de ez nem jelenti azt, hogy nem maradna mindenki számára idő átélni az ünnepet, és egy kicsit valahol megnyugvást találni ezekben a nehéz időkben. Mindenkinek kellemes ünnepeket.
Kellemes ünnepeket kívánunk!